mai epizódban produktivitásról fogunk megint beszélni. Én mindig is nagyon sok olyan cikket olvastam, ami ezt a témát dolgozza fel, hogy hogyan lehet az ember hatékonyabb munkában, otthon, bárhol, egyedül vagy csapatszinten. Nagyon sok iterációt olvastam arra is, hogy csapatként hogyan lehet a végletekig csiszolni ezt az összhangot, hogy minél inkább gördülékenyen és minél inkább hibamentesen működjön az a csapat, aki szeretne hatékonyabb lenni csoportszinten. Sőt, trénerként a GTD módszer keretein belül még oktatom, és ez szerintem legtökéletesebb módszertant erre, viszont ma nem erről szeretnék beszélni, csak inkább csak részben. Ha inkább arról beszéljünk, hogy miért öli meg a csapatot a tökéletesen hatékony rendszer? Mert a produktivitás jó, de ha mérlegre teszel két dolgot, hogy milyen dolog szuperproduktív csapatban dolgozni, ahol csak egy tökéletesre csiszolt fogaskerék vagy a gépezetben, és semmi több, vagy olyan csapatban dolgozni, ahol tényleg van csapat, vannak kapcsolataik egymás közt a tagoknak, és él a csapat szellem, bár, mint csapat nem működik olyan hatékonyan, akkor te melyiket választanád? Na, erről fogok ma beszélni, hogy miért kell között a kettő között választani. Vágjunk is bele!
Ez itt a Kávészünet Podcast. Ha érdekel a marketing, vagy csak szeretnél hatékonyabb lenni a munkádban, illetve otthon, vagy mindkettő, akkor itt a helyed. Jó szórakozást kívánunk!
De kezdjük az elején. Hatékony csapat. A hatékony csapathoz szerintem sok minden kell. Én is sokféle módon futottam már neki annak, hogy hogyan lehet egy kicsit másként, hol vezetőként, hol beosztott csapattagként tökéletesre csiszolni a csapatnak az összhangját és a általa leadott eredményt. Az utóbbi egyébként, tehát a csapattag lét és a csapattag hatékonyság szerintem nagyon-nagyon fontos, mert egy vezető csak akkor tud kialakítani jó csapatfelépítést, ha érezte már a másik oldalt hasonló helyzetben, tehát tudja, hogy milyen az, hogyha valamilyen olyan rendszert kényszerítenek rá adott esetben egy emberre, ami nem hatékony, csak kényelmes a vezetőnek. Olyan megoldásokra van szükség, ami támogatja a vezetőt, és a keze alá dolgozik. De egyúttal csak is és pontosan annyi kontrollt és irányítás helyez a csapat többi tagjára, hogy attól még szabadon és önállóan tudjanak dolgozni. Se az nem jó, ha minden vezetőre van szabva, mert akkor garantáltan mindenki más a munkaidejének egy jelentős részét fogja adminisztrációval tölteni, és érezni fogja a rendszer által rá erőltetett mikromanagementet. És ami nem csak a kreativitást, hanem a lelkesedést is, és ezáltal a hatékony munkát fogja kiírtani egy idő után. Az sem jó, ha a vezetőnek kell kutatnia mindig minden információ és projekt státusz után, de megnyugtatásként erre azért van egy nagyon széles arany középút, hogy ez hogyan működik jól. Nincsen egyetemleges szabály, de minden csapatban ki lehet alakítani egy olyan szisztémát és egy olyan működési módszert, ami jó mindenkinek. De hogy mitől függ tényleg, hogy egy csapat hatékony lesz? Az, hogyha szétosztjuk százalékosan, én nagyon sokat gondolkoztam rajta, szerintem 60%-ban a vezető múlik. Neki kell kialakítania, neki kell karbantartania, neki kell betartatnia, és neki kell ellenőriznie, hogy jól működik-e. 20%-ban a csapaton múlik. És adjunk egy 20%-ot a szervezet egészének is, hát ha a bürokrácia gördítene akadályt a hatékonyság útjába. És hogy miért 60% a vezetői? Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor azért, mert neki a munkakörének egy nagy része, normális helyeken persze, pont az, hogy felelősséget kell vállalnia a csapatnak a munkájáért, tehát neki kell biztosítani azt, hogy a csapat jól működjön. Mármint felelősséget kell vállalni a saját munkáért és a csapatának a munkájáért is, mert ez a dolga. Ha a csapat nem hatékony, akkor pontosan ezért a vezető sem hatékony, és ez a vezetőnek a hibája. Pont. De ennél azért ásatunk mélyebbre. Kell egyrészt egy megfelelő módszertan szerintem. Minden módszerről olvashatsz már csomó cikket, könyved, blogot, hírportálon, híreket, mindent, podcastet is akár, YouTube videók százait nézheted meg a témában, hogy mivel lehetsz te hatékony, és mivel tudsz hatékonyan menedzselni egy csapatot. Rengeteg féle van. Ebből most az egyszerűség kedvéért nézek kettőt. Az egyik az nyilván a GTD lesz, a Getting Things Done, mert hozzám az áll közel. Ez a módszer alapvetően alulról építkezik, és az egyéni hatékonyságot kezeli, és miután ez megvan, onnantól kezdve lehet egy közös működési metódus alapján olajozottan működő szervezetet kiépíteni és felépíteni. Én erre esküszöm, de ez a saját hosszas tesztelési projektjeim eredménye, és ezért kötöttem ki a GTD mellett. Ami talán egy picit szélesebb körben ismert és alkalmazott, az az agilis módszertan. Ez talán az a verzió, amiről már mindenki hallott, vagy akár próbálta is, vagy legalább látta egy szilícium vagy bejátszódó sorozatban. Az agilis módszertan egy remek megoldás arra, hogyha szeretnél egy dinamikusan mozgó és illegző szervezetet fölépíteni, akik egységnyi munkát önállóan, de projekt szinten egy entitásként dolgozó csapatként funkcionálnak, akkor az agilis módszertan lesz az, ami neked jó. Mind a mellett, hogy szerintem majd minden feladatkörben vagy munkahelyen sikeresen alkalmazható módszert is fel kell készíteni rá a csapatot, mint minden más módszert arra. Megfelelő oktatás kell, megfelelő módszertani ismertető, és ez alatt nem csak az alapvető tréninget értem, ahol megtanult, hogy hogyan legyél agilis, hanem a módszertan lényegét kell átadni. Nekem erre a kedvenc példám az egyik régi munkahelyem egyébként, ahol így tök hirtelen lett bevezetve az agilis módszertan, mert az majd megold mindent. Így. Ez lesz a megoldás minden problémára. De ennek eredménye az lett egyébként, hogy a csapat fele, aki mondjuk már még nem olvasott korábban a témáról, nem igazán értette, hogy most mit csinálunk, és ezt miért csináljuk, és egyébként tök fura. Aki tudta, hogy miről szól, az is viszonylag hamar érezte kényelmetlenül magát, mert a csapat másik fele viszont nem volt szinkronban. Végül a kedvencem a Daily Stand-up lett egyébként, ami ugye egy ilyen sarkallatos alapvető motivum az agilis működésnek. A megfelelő elméleti alapok nélkül az egész 10 perces szeánsz egy ilyen kínos műsor lett minden reggel, kényszeres post-it tologatással, meg a ilyen zavarba ejtő tapsolással, aki valamikor valaki valami projektet vagy részfeladatot megcsinál, semmi értelme nem volt. Egy ilyen felüljöről jövő nyomás és kényszer volt az egész, rettenetes élmény lett, amit legalább minden reggel átélhette az egész csapat. Szuper volt. Zárójelben, de legalább az a csoportvezetőnk tudott felfelé villogni, hogy milyen jó bevezettük ezt a módszertant, és vissza is lehet itt kanyarítani a történetet egyébként te felé a vezetői 60%-os súlyozás felé. Végül egyébként a napi stand-upból heti 3, majd heti 2, és végül semmi lett, ez szépen lassan kikapott, mert nem volt rendesen bevezetve. Egyébként a módszertan maga szuper. Az agilis módszertan jól működik, hatékony, tempós, ha mindenki tisztában van a miértjével, és ezt a részt nem éri meg ellógni, pont ezért. És ez igaz minden más módszertanra is természetesen, tehát semmit nem lehet úgy elkezdeni, hogyha nincsen tisztában vele az egész csapat, hogy miért ezt használjuk, és ezt hogyan kell használni. Na de, megvan a módszertan. Használjunk megfelelő szoftvert. Szerintem tök fontos. Én imádok ezzel foglalkozni, kipróbáltam szerintem majdnem mindent, amit ki lehet próbálni ebben a témában. Ha megvan az alap és a közös nevező is a csapatban, akkor még mindig egy fontos döntés, hogy milyen felületen keresztül használjuk a módszertant, és ezért kell a megfelelőt választani, ami mindenkinek jó. Olyan szempontból is, hogy mint szoftver a megfelelő mennyiségű lehetőséget biztosítja, nem többet és nem kevesebbet, nem kell túladminisztrálni, könnyű használni és gyorsan lehet használni. Alapvetően egyébként szerintem ma már nincs olyan nagy hiba lehetőség, szinte minden platform alkalmas bármilyen csapatmunkára. Van, ami inkább az egyéni szintre fókuszál, és arra építi fel a csapatot, mint például az általam is használt Todoist, de van olyan, ami elsőként a csapatot építi fel a rendszerben, és csak utána a projekteket és az egyéni dolgokat, ilyen például az Asana is. Az is egy viszonylag híres projektmenedzsment platform, és talán az egyik legismertebb is. Ehhez nem is nagyon kell komolyabb magyarázat, szerintem csak pár fontos szabály. Ha használtok egy programot, akkor azt konzekvensen használja mindenki, különben hiányos lesz a rendszer, és mindig lesznek ilyen lelógó lábak, amiről nem tud senki semmit, hogy mi van vele, maximum az az ember, aki csinálja, jobb esetben. Rosszabb esetben ő se emlékszik rá, mert nem használja a rendszer. A másik fontos. A lehető legkevesebb ilyen platform legyen bevezetve, nem kell mindenre külön regisztrálni, mert abból csak káosz lesz. Szerintem sokkal hatékonyabb egy Task Manager plusz jegyzetelő app plusz dokumentum tároló 3-as, ez mindenre elég. Erre volt például nálunk több kör, amik teszteltük. Most jelenleg éppen amivel fut az egész csapat, az egy Todoist a feladatok kezelésére, egy Notion a jegyzetelésre, és egy Google Drive a dokumentum tárolásra. Ebben a háromban mindent meg tudunk oldani. Mi fontos még? Megvan a módszertan, megvannak a szoftverek. Kell egyfajta kiszámíthatóság, és kell egyfajta rendszer, kellnek rutinok. Nagyon-nagyon fontos felépíteni egy működési struktúrát, amihez tud az egész szervezet igazodni, hogy meglegyen a csapatnak a napi ritmusa. Minél kevesebbet kell gondolkozni azon, hogy mi a következő feladatunk, annál gyorsabban fog haladni mindenki egyénileg, és ezáltal a csapat is. És így egyre inkább fogjuk azt érezni, hogy, hogy nem egymás mellett dolgozunk, hanem egy csapatként, nem ziláltan, hanem egy tempós munkarendben. És szépen haladnak a projektek. Ehhez kellnek bizonyos kontrollpontok, ami minden alkalommal egy helyre fókuszál mindenkit. Ugye ez az agilis módszertanban például az a daily stand-up. És minél inkább ez gyakori, és minél inkább van felülről kontrollálva, annál inkább mikromanagement, tehát nagyon kell arra figyelni, hogy ezt ne tolja túl senki. Pontosan annyi kontrollpont kell, hogy a csapat együtt tudjon haladni. De hogy összességében egyébként mire van szükségünk? Ha mindezeket egybeveszed és értékeled, akkor igazából úgy össze lehet foglalni, hogy meg kell teremtened a szervezet számára a hatékony munkavégzés kultúráját. Azt a kultúrát, ami megfelelő, de legalább elfogadható mindenkinek, amitől mindenki jobban és gyorsabban tud dolgozni, és látja annak a hasznát, ha ezt a rendszert és ezt a módszert, meg ezeket a platformokat használja. Ha nem látják, nem fogják tudni használni értemben. De mi történik, ha megvan a tökéletesen optimalizált, villámgyors és hatékony rendszernek? De ott van vége a csapatnak, mert ha nagyon szárazon veszük, akkor szerinted mi az az egyetlen egy eleme a tökéletesen optimált rendszernek, ami nem jó, ami nem tökéletes? Súgok. A Skynet is emiatt lázadt fel a filmben. Ez az emberi tényező. Szuper hatékony rendszer akkor lesz, ha minél több mindent kezel a gép, és nekünk már csak a munka van. Tehát minél kevesebb olyan pont van, ahol emberi ráhatásra van szükség, annál kisebb a hiba százalék, és annál kisebb a késedelem az egyes munkafázisok között. De ha ez történik, akkor mi tűnik el a csapat mindennapjából? Az interakció, a csapat maga. Ha a rendszer a végletekig optimalizálva van, akkor nekünk már nincs is más dolgunk, mint kivenni belőle a feladatot, elvégezni és adminisztrálni. A többi már megy magától tökéletes ritmusban lelketlenül. Biztos van olyan munkakörnyezet, ahol erre van szükség, de szerintem az optimális verzió valahol a káosz és a tökéletes rend között van, vagy kicsit talán közelebb a rendhez. Meg kell hagyni viszont annyi hibát és tökéletlenséget, amitől még emberileg megmarad egységnek a csapat, és a csapat a maradékot kitölti a rendszerrel és a módszertanokkal. Teljesen őszintén imádom a hatékonyságot és a pörgős munkavégzést, de ha csak a Task Manager appommal kommunikálnék munka közben, az hamarabb éget neki, mint egy olyan munka, amit szimplán csak gyűlölnék csinálni, de mellette mondjuk jól érezném magamat. Ezért mondom azt, hogy a tökéletes hatékonyság véget vet a csapatnak. Találd meg azt az összhangot, ami kiszolgálja és nem elnyomja a csapatot, és egy olyan megoldást kell találni, ami ezt az érdeket szolgálja ki, és nem fordítva. És ennek a felelőssége kinek a kezében van? Igen. Alapvetően annak a 60%-nak a kezében van, de persze a másik 40%-ra is szükség van. Éppen ezért mondom azt, hogy vezetőként sem ciki, ha ezzel kapcsolatban utána jár az ember, akár bevon egy szakértőt, az a 60% az nagy súly, de óriási lehetőség is, és remélem, hogy hozzá tudtam ehhez egy nagyon picit rakni, hogy fejben hogyan érdemes elindulni ezen az úton, és idővel egy jobban olajozottabban működő csapatban tudjatok ti is dolgozni. Ha bármilyen kérdésetek van ezzel kapcsolatban, akkor írjatok nekem. Például LinkedIn-en mondjuk. Vagy küldjetek egy max. Másfél perces hangüzenetet a SpeakPipe-on. A linket belerakom a show notes-ba. Addig is a legjobbakat.
Köszönjük!
Jó, de várj, még várj!
Köszönjük, hogy ma is velünk töltötted a kávészüneted.
Még eszembe jutott valami.
Várunk a következő adásban is. Ha még nem tetted, iratkozz fel, le ne maradj!
Mindegy.
Ha kérdésed van, ír nekünk bátran.
Jó, akkor legközelebb.
Addig is minden jót kívánunk.